Ha pergamoni város imázs videót néznénk 2000 évvel ezelőttről, akkor ebben a pergamoni város imázs videóban mindenképpen feltűnne a pergamoni dombság egyik dombján magasodó Zeus templom és Zeus oltár, amely 2,3 méter magasságú volt, és 136 méter hosszú, oldalán végig dombor művekkel díszítve, amelyek a görög kultúrát és természetesen Zeus istenségét és a görög panteónnak, az istenek világának a dicsőségét zengték a legmagasabb fokú görög művészeteknek a nyelvén. Pergamonban működött az ókori világ leghíresebb szobrász iskolája, tehát ez a dombormű az egyik keze alkotása volt ennek a szobrász iskolának. Tehát amikor kinyitottad a pergamoni utikalauszt, akkor az volt benne, hogy a Zeus oltárt mindenképp nézd meg, áldozz rajta Zeusnak, majd menj tovább az Asklépiosz istennek, a gyógyítás, a gyógyulás istenének szentelt templomba, és miután a gyógyulásodért is áldoztál egy kicsit, élvezd Pergamon csodás vendégszeretetét az ottani wellness hotelben. Az ókori világ olyan távolinak tűnik a számunkra, de ahogyan többször hangsúlyoztam már, elképesztően nagy a hasonlóság a mi kultúránk és a 2000 évvel ezelőtti görög-római világ kultúrája között. Megszólalásig hasonlított a két kultúra. Tehát Asklépiosz templománál volt egy méltán híres wellness hotel, ahol az emberek kúrálhatták magukat, a korban nagyon különleges eljárásban, altatásban gyógyították az embereket. Egy valamire való wellness hotelhez méltóan nem csak a gyógyulásukkal, hanem a testi felfrissülésükkel is foglalkoztak. Fodrász üzletek, borbély üzletek, masszás szalonok működtek ebben a templomban. Tehát miután egy kicsit áldoztál a saját tested egészségéért, befeküdhettél egy jó masszázsra is, miközben a borbély megnyírta a szakálladat, legtöbbször teljesen, hiszen a görögök nem viseltek nagyon szakát, tehát mentek borotválkozni a borbélyhoz, vagy éppen megigazította a frizurádat, közben még az üzleti dolgokat is el lehetett intézni, hiszen a görögök a fürdőiket erre a célra is használták. Szépség, egészség és gazdagság, vagyis üzlet. A művészetek magas iskolája összekötve a testi-lelki egészséggel és összekötve a gazdagsággal és a tudománnyal. Mert hogy Pergamon nevének a városa talán a mi fülünknek nem annyira ismerős, de hogyha elmondom, hogy mi volt Pergamonnak az egyik fő export cikke, ami miatt elképesztően gazdaggá vált, akkor egyből ismerős lesz ennek a városnak a neve, hiszen ebben a városban fejlesztették ki a pergament. Ez már így ismerősebb, ugye? Olyan gazdag kereskedelmet folytatott Pergamon ennek az akkoriban új anyagnak a kifejlesztése révén, hogy valóságos gazdasági háború alakult ki a másik nagy írószer exportőr Alexandria és Pergamon között. Alexandriában működött, az egyiptomi Alexandriában, az ókori világ leggazdagabb könyvtára, ekkor 300 ezer kötetes könyvtár működött Alexandriában. Pergamonban működött az ókori világ második legnagyobb kötet számmal rendelkező könyvtára, az övéké csak 200 ezer kötetet számlált. Tehát ez a két város versengett, és amikor az egyiptomiak úgy döntöttek, hogy hát gazdasági előnyszerzés céljából nem szállítanak több papíruszt Pergamonba, akkor kikísérletezték a pergament, ami ugye ilyen hártya finomságúra kikészített állati bőr volt, és ennek mindkét felére írni lehetett. Minthogyha most járnánk a 21. században. Gyere, wellnessezz nálunk, élvezd a magas kultúrát, hiszen itt egyaránt megtalálod a művészeteket, a spiritualitást, egy kis vallásosság, egy kis művészet, gyere el színházba, menj be a templomba, nézd meg a domborműveket, aztán wellnessezz, és még közben a tudománynak is áldozz egy kis időt, hiszen itt van a leggazdagabb könyvtár. Mint hogyha csak a mai New Yorkról, a mai Londonról, vagy a mai Párizsról beszélnénk. Szépség, művészetek, egészség, tudomány és gazdagság. Ez jellemezte az ókori Pergamont, és így már érthető, hogy miért mondja azt Jézus a gyülekezetek ura, hogy tudom, hogy hol van a lakóhelyed. Ugye mind a 7 kis-ázsiai gyülekezethez címzett Jelenések könyve beli levél Jézusról tartalmaz egy bemutatkozást, ami egyáltalán nem véletlen, hogy miért úgy mutatkozik be Jézus, mint ahogyan bemutatkozik. Tartalmaz dicséretet, tartalmaz némi kritikát, és végül egy hatalmas bátorítást. Az elismerés itt így hangzik, hogy tudom, hogy hol van a lakóhelyed. Pontosan tudom, hogy milyen környezetben kell neked helytállni. Tudom, drágáim, hogy Pergamon a hamisítatlan világiasságnak a fellegvára. Pergamonban minden megvolt található, ami szemszájnak ingere, ami elvitte az embernek a szemét, ami miatt összecsordult a nyál a szájában. Hát ezért fogalmaz úgy Jézus, hogy tudom, hogy neked ott kell dolgoznod, és ott kell kitartanod az én nevemért, ahol a sátán trónja van. Mert minden, ami összefoglalható úgy, hogy ebben a világban fontos és értékes, ami a sátán értékrendjét képviseli, az minden ott volt egy kupacban, ráadásul a görög főistennek a temploma állt a hegy tetején. Ott kell dolgoznotok, ahol a sátán trónja van. Egy az egyben tökéletesen megvalósul ennek az egész világnak az értékrendje. Tudom, hogy milyenek a körülményeitek. És tudom, hogy ebben a helyzetben nem egyszerű helytállni. Ez a gyülekezet helyt állt még a Márti romságnak a kérdésében is. Ez a bizonyos Antipász nevű egykori gyülekezeti tag az életét adta azért, hogy Jézus neve ne szenvedjen csorbát Pergamonban. A gyülekezet tehát óriási kitartásról és hitről tett tanúbizonságot. És Jézus azt mondja, hogy ez az Antipász, ez méltó arra, hogy úgy nevezze őt, mint Jézus saját magát. Emlékezhettek a Jelenések könyve bevezetőjében Jézus úgy beszél magáról, hogy ő a hű tanú. Ez tehát egy olyan gyülekezet volt, ahol a gyülekezeti tagok megértették azt, hogy nekünk Jézus nevéhez ragaszkodnunk kell minden áron, bármi történjék is. És amikor arra került a sor, ezt nem tudjuk, hogy Antipásznak miért kellett mártír halált szenvedni, de amikor arra került a sor, akkor Antipászról ugyanazt mondja Jézus, mint ami saját magáról, hogy Antipász hű tanú volt. Hát azt képzeljétek el. Milyen lenne, hogyha Jézus úgy beszélne rólad, mint ahogy saját magáról? Mekkora megtiszteltetés ez? És milyen gyülekezet lehetett az, ahol vélhetően nem egy ilyen ember volt, hanem a gyülekezetnek ez volt a kultúrája, ez volt a légköre, hogy mi olyanok vagyunk, mint Antipász. Ez Antipásznak a gyülekezete, és Antipász az életét adja az Úrért, és az Úr úgy nevezi őt, mint saját magát. Fantasztikus. Olyan jó lenne, hogyha Jézus a mennyben úgy dicsekedne a Trinity-vel, hogy látjátok, Na ezek olyanok, mint én. Ezek olyanok, mint amit tőlem tanulnak. Hogyha az emberek rájuk néznek, akkor engem látnak. Méltán viselik az én nevemet. Azt hiszem, hogy nem lehet kevesebb vagy kisebb célunk annál, mint hogy így tekintsünk magunkra. Hogy Jézus büszke legyen ránk, hogy a saját nevéről nevezzen bennünket. Hogy amikor a sátán megáll a mennyben, mint ahogy Jóbnál is, akkor Jézus tudja azt mondani, hogy észrevetted a Trinitit? Láttad, hogy ott milyen szolgáim vannak? Azok nem kispályások. Azok nem mezei keresztények, nem olyan tingli-tanglik, nem csak úgy elvannak, azok méltán viselik a te nevedet. Már hogy az én nevemet mondhatná Jézus rólunk. Szóval ilyen gyülekezet volt a pergamoni. Debrecen egy egyre inkább virágzó város. Lassan 7 éve teljes lokálpatrióta vagyok. Úgy érzem, mintha ide születtem volna. Nagyon szeretem a városunkat, nem is akarok innen elmenni, ezért aztán örülök annak, hogy egy virágzó városban élhetünk. De az, hogy egy város virágzó és éppen fejlődő, és éppen afelé tart, hogy egy hamisítatlan nagyvárosi kultúra gyökerezzen meg benne, ez feladatokkal is jár Isten népére vonatkozóan. Nemrégiben volt egy beszélgetésem, amiben elhangzott, hogy Debrecen városának a víziójában az szerepel, hogy 2030-ra, az itt van nem sokára, 350 ezres város lesz, a mostani még kis kicsiny 220 ezer fős Debrecenünkből. El tudjátok azt képzelni? Olyan fejlődés zajlik itt körülöttünk, ami elképesztő változásokat generál. Amikor egy közepes méretű város, és persze tudom jól, hogy Debrecen így is az ország második legnagyobb városa, halleluja, de ennél csak nagyobb lesz. És ez együtt jár a nagyvárosiasodásnak minden pozitívumával, amiért hálát adunk és örülünk, és együtt jár minden negatívumával is. Együtt jár például az elidegenedéssel, amiben a találkozások helyének, ami a mi gyülekezetünk küldetése, kulcsfontosságú szerepe lesz. Az elidegenedésnek a fékezésében óriási szerepe van a kisközösségeknek, mint például a gyülekezetnek. Hihetetlen mennyiségű ember fog ide beáramolni néhány év alatt. Ez majd együtt jár, hogy fejleszteni kell az infrastruktúrát, ez majd együtt jár azzal, hogy sok kényelmetlenséget kell elszenvednünk, ez majd együtt jár sok bosszúsággal, sok nyomorúsággal, és ez majd együtt jár azzal, hogy csomó-csomó ember érkezik ide, akiknek nincsen máshova kötődésük. Jönnek elsősorban a munkahely miatt. Na ebben a helyzetben Jézus azt mondja nekünk, mint Trinity Baptista gyülekezetnek, hogy tudom, hol van a lakóhelyed. Tudok a körülményeidről. Tudom, hogy ez milyen kihívásokkal fog járni, és tudom, hogy ez milyen feladatokat fog majd rátok róni. A Covidnak egyszer vége lesz. Bízunk benne, hogy minél hamarabb. A gyülekezetünk ajtajai, ahogy most, mindig is nyitva lesznek. És Jézus azt mondja, hogy barátaim, én nem véletlenül bíztam rátok azt a küldetést, hogy a Trinity a találkozások helye lehessen. Hogy amikor majd az emberek keresik a helyüket, hol tudnám megvetni a lábamat ebben a városban, hogy ne érezzem egyedül magamat, hogy a gyerekemnek legyen egy közössége, hogy én érezzem, hogy valahol gondoskodnak rólam, hogy amikor ebben a keresésükben egy idő után talán majd kicsit kétségbe esetten, óriási vákummal a szívükben keresnek majd, hogy akkor ne másra találjanak rá, hanem az élő Istenre. Ez a mi feladatunk. Ezért aztán nagyon időszerű 2022-ben a tanúskodás évéről beszélni. Ez az év az, amikor fel kell készülnünk arra, hogy hatékonyan, szeretetteljesen, erőteljesen és bátran hívjunk be mindenkit az Isten országába. Ez a mi nagy feladatunk. És ebben előttünk járnak a pergamoniak. Azonban a második fejezet 15. versében ezt olvastuk, kérem vetítsük ki. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanításához ragaszkodnak. Az első, az efezusi gyülekezetnek írt levél kapcsán már volt szó a nikolaitákról. És talán emlékeztek, bízom benne, hogy emlékeztek rá, hogy a nikolaiták kapcsán elhangzott Bálámnak a neve, és azt is mondtam, hogy Bálám annyit tesz, mint a népek legyőzője. Ennek a görög változata, a Nikolaos, ugyanazt jelenti a népek legyőzője. Elindult tehát már annak idején ott a kis-ázsiai régióban egy olyan szerveződés, amely beszüremkedett a gyülekezetekbe is, és azt a célt tűzte ki maga elé, hogy ráülve a valamilyen típusú vallásosságra, akár a görög vallásosságra, akár a keresztény vallásosságra, minél nagyobb hatalomhoz jusson, és minél nagyobb befolyást szerezzen a saját környezetében. Ezek voltak a nikolaiták. Efezusban még azt tudta mondani az Úr a gyülekezetnek, hogy bár megkopott bennetek az első szeretet, pedig hatalmas dolgokat éltetek át, de gyűlölitek a nikolaiták cselekedeteit, amelyeket én is gyűlölök. Tehát az efezusiak még azt tudták mondani, hogy mi határt szabunk ennek az új irányzatnak, amely beszüremkedik és fel akarja használni a mi drága hitünket, hogy valahogyan hatalomhoz és a manipuláció eszközeihez jusson a mikroközösségeken keresztül. Pergamon ahhoz képest, hogy egy hamisítatlan nagyvilági környezetben gyönyörűen helytáltak, sőt, még a mártírságig is képesek voltak elmenni, azt már nem tudták megakadályozni, hogy a nikolaitáknak a tanítása megjelenjen közöttük. És figyelitek, Efezusban még csak arról beszél Jézus, hogy ti tudtok a nikolaitáknak a cselekedeteiről, és elutasítjátok azt mereven. Pergamonban már bent volt a gyülekezetben a megszilárdult, kikristályosodott tanítás, vagyis egy eszmerendszer. És a pergamoniak minden nagyszerűségük ellenére ezt már nem akadályozták meg. Hát ezért kell levelet írni a mennyből egyenesen a pergamoni gyülekezet lelkipásztorának, vagyis vezetőségének, hogy vigyázzatok, villog a piros lámpa, mert ez szét fogja szakítani a gyülekezetet. És figyeljétek meg, külsőleg a sátán nem tudta szétverni a gyülekezetet, hiszen ha kellett, az életüket adták Jézus hitéért. Mi a következő lépés? Támasszunk belül megoszlást. És belül, amikor ez a gyülekezet megtűrte ennek az új irányzatnak a képviselőit, akkor Jézus azonnal figyelmezteti őket, hogy barátaim, ez képes szétvetni a gyülekezetet. Hogyha ezt a tanítást, ezt az elképzelést, ezt az eszmerendszert hagyjátok, hogy meghonosodjon, az szét fogja vetni a gyülekezetet, ezért én előbb jövök és figyelmeztetlek benneteket. Mert ott járok a gyertyatartók között. Jézus a mennyben jár a gyülekezetek között, szemügyre veszi minden kor, minden gyülekezetét, és bátorítja, és feddi, és tisztogatja őket. Hát ezt kell meghallanunk nekünk is ma itt a 21. században. Miről szólt ez a nikolaita tanítás? Arról, amivel Bálám törbe csalta Izrael fiait. Ugye erre is hivatkoztam korábban, de elevenítsük fel. Mózes 4. könyvének a 25. fejezetében olvasunk, hogy amikor Izrael fiai az ígéret földjének a kapujához értek, már a 40 éves pusztai vándorlás után. Ez már egy megerősödött, megtisztított, felkészült nemzedék. És mégis, amikor az ígéret földjének kapujához érnek, szellemileg megpróbálják őket befolyásolni, a szellemi befolyásolás Bálák edomita király felkérése nyomán nem működik, mert Isten lezárja a szellemi kapukat, és Bálám, az akkori kor egyik legnagyobb spirituális tanítója, nem tudja megátkozni Izrael népét. Tehát a szellemi kapukat Isten lezárja a szellemvilágban. Egy baráti beszélgetésben azonban, ami Bálák és Bálám között zajlik, és ebből, erről a 4 Mózes 31-ből egy mondatban értesülünk csak, hogy Bálák tanácsára a midjáni vezetés, a midjáni király úgy döntött, hogy a midjáni moábi nőket fogja felhasználni, hogy törbe csalják Izrael fiait. Mi volt tehát Bálám tanácsának a lényege? Bálám tanácsának a lényege az volt, hogy amíg Izrael a hitében sziklaszilárd, amíg megalkuvás nélkül ragaszkodnak az Úrhoz, addig megközelíthetetlenek. Szellemileg Isten védi őket, mert ragaszkodnak hozzá. Így aztán nem fog rajtuk az átok. Mit csináljunk ekkor? Hígítsuk fel a hitüket. Elegyítsük össze őket a mieinkkel. Vegyük el a hitüknek az élét, hogy az, amit mondanak, az, amit képviselnek, az ne legyen annyira éles. Egy kicsit lépjenek hátrább, nem kell ezt olyan komolyan venni. És nézzétek, 4 Mózes 25:1-3-ban ezt olvassuk. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moáb leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomáira. A nép velük evett, és leborulva imádta azok isteneit, és oda szegődött Izrael Bál Peorhoz. Mi volt tehát a tanács? Az volt Bálám fő spirituális vezető tanácsa Bálák moábi király számára, hogy ha nem megy erőszakkal, akkor csinált kedvesen, körmönfontan, okosan. Meghívták Izrael fiait, akik éppen az országuk mellett táboroztak, áldozati lakomára, ünnepségre, céges összejövetelre. Meghívták őket, és ők pedig besétáltak a csapdába, el is mentek, mert azzal már nem vetettek számot, hogy az istenek áldozatokat követelnek. És ezt jól jegyezzétek meg. Az Istenek természete az, hogy mindig áldozatokat követelnek. Mert hogy ez azt jelenti, hogy nem tudsz elmenni, nem tudtak elmenni Izrael fiai úgy egy áldozati lakomára, hogy ott ne kérjék tőlük azt, hogy áldozzatok velünk együtt. Hogyha ennek a Bál Peor istennek, ugye Baál neve később nagyon ismerős lesz a számunkra, ez ennek az előzménye, itt jön be Baál a képbe. Hogyha Baál a termékenység istene, és mi elfogadjuk a meghívást az ő áldozati ünnepségükre, hát azért az milyen ciki már visszautasítani, hogy részt vegyek az áldozat bemutatásban. Hogyha ez a termékenység istene, és a termékenység istennek szóló áldozat az együtt jár a termékenységi áldozat bemutatással, vagyis a szakrális prostitúcióval, akkor azt visszautasítani ott, amikor már benne vagy, akkor az illetlen, kellemetlen, ellenséges, és akár még nyílt erőszakba is torkolhat. És ebben a pillanatban Izrael besétált a csapdába, a hitük felhígult, nem volt már olyan éles és elvágólagos, mint addig, és így Bálám tanácsa révén Izrael fiainak a hite elveszítette az addigi erejét. Olyannyira, hogy arról olvasunk később, hogy az egyik legmeghatározóbb izraeli nemzetség fő, egy bizonyos Zimri már feleséget is vesz a moábi nők közül. A moábi vezetőknek az egyik lányát veszi feleségül abból a népből, ami már felkészült Istentől arra, hogy bemenjen az ígéret földjére. A győzelemnek a kapujában Bálám tanácsa az volt, hogy hígítsuk fel a hitüket. A nikolaitáknak a gondolkodás módja, az eszme rendszere az pontosan ebből állt. Minél nagyobb hatalmat akarunk, ehhez meg kell ragadnunk a kisközösségeknek a vezetőit is. Ezért aztán beszüremkedtek a gyülekezetekbe is, és arra inspirálták őket, hogy nem kell ezt annyira komolyan venni. Hát azért mégiscsak azt mondani, hogy Jézus az egyetlen Isten itt Pergamonban, a Zeus oltárnak a tövében, az Aszklépioszi gyógyulás templom és wellness hotelnek az árnyékában. Te figyeljetek, nem akartok, kedves pergamoni gyülekezet, nagyobb hatást gyakorolni a környezetetekre? Figyeljetek, itt van a kutya elásva. Mert amikor leült a nikolaitáknak a vezetője beszélgetni a pergamoni gyülekezet lelkipásztorával, az valahogy így hangozhatott. Figyelj, barátom, szeretnéd, hogy a gyülekezeted növekedjen? Hát hogyne, hát ez a mi elhívásunk. Szeretnétek a városban nagyobb hatással lenni? Hú, hogyne, van erre ötleted? Már hogyne lenne ötletem rá? A városban kiterjedt széles kapcsolatrendszerrel rendelkezem. Tudok neked adni olyan telefonszámot, akit, hogyha felhívsz, akkor azonnal vezet téged tovább a város megfelelő embereihez, és kaphattok akár épületet. Nem kell háznál összegyűlnetek. Érdekel? Hát persze, hogy ne érdekelne. Jó, akkor ehhez egy dolgot kérek tőled, ezt a Jézus dolgot egy picit lejjebb kéne venni, ennek a lángját egy picit kapcsold lejjebb. Nem kell azt mondani, hogy Jézus az egyetlen Isten. Ezt mondod, és már is adom a kulcsot az új gyülekezeti épülethez. Érdekel az ajánlatom? Ez volt a nikolaiták tanítása. Figyeljetek, itt a városban, ahol megvan a megfelelő oltár, hogy a termékenységnek hogyan áldozzunk, ti meg azt mondjátok, hogy a házasság előtt nincsen szex. Hogy a házasság előtt ne beszéljünk olyanról, hogy szexualitás. Ha ezt továbbra is így folytatjátok, nagyon kicsi hatékonyságú lesz a gyülekezetetek ebben a városban. Egy picikét lépjetek hátrébb, és már is nagyobb hatalomra tudtok szert tenni, és már is nagyobb lesz a befolyásatok, mert a nikolaiták így gondolkodtak. Ráültek egy-egy mikroközösségre, és az eszme rendszerüket átadták nekik, ami arról szól, hogy hogyan gyakoroljunk nagyobb hatalmat. Mert a népek legyőzőit ez érdekli. Hogyan gyakoroljunk nagyobb hatalmat? Hogyan szerezzünk nagyobb hatalmat? És ezért készek voltak feláldozni bármit, és készek voltak átgázolni bárkinek. Nem óriási a kísértés ma ugyanerre? Eddig még nem történt meg, de hogyha elém állna valaki, és azt mondaná, hogy kedves Tamás, holnap este le fogok tenni az imaház küszöbére egy aktatáskát. Abban benne lesz az a mennyiségű összeg, az a nagyságú összeg, amiről hallottunk az élő közvetítésben, meg hát azért tudják, rebesgetik ezt a madarak is. Benne lesz az az összeg, ami az imaház felépítéséhez kell, csak egy kérésünk lenne. Ezt a házassági tisztaságot egy ideig ne emlegessük. Megmondjuk, hogyha az azonos neműek házassága érdekében szólna néhány szót, nem kell hosszasan ecsetelni ezt, csak egyszer-egyszer elhintenéd, Tamás, a szószékről. Tudod, hogy a gyülekezeted is úgy kezdjen aklimatizálódni ehhez a gondolathoz. Akkor azt a táskát ott is fogom hagyni. Most azt mondom, hogy minden további nélkül azt mondanám, hogy visszautasítom ezt az ajánlatot. De sose láttam még egyben 2 milliárd forintot, és nem tudom, hogy mit mondanék egy ilyen helyzetben. Mert a jég rendkívül vékony. És rendkívül vékony volt ott Pergamonban, és rendkívül vékony most is, és a ti számotokra is, és mindannyiunk számára is. A nikolaiták tanítása arról szólt, hogy egy picit lépjél hátrébb. Egy picit vedd el az élét annak az üzenetnek, amit Jézustól tanultál. Hogyha nem veszitek annyira komolyan azt, hogy anyagilag maximális tisztaságot követel az Úr, hogy nem fér bele a svindli, a szürke, a fekete pláne, hogyha ezt nem veszitek komolyan, akkor a nikolaiták tanításához csatlakoztok. Hogyha megalkuvást engedünk meg magunknak házassági tisztasági vagy szexuális tisztasági téren, hogyha bármiben is alább adjuk annál, mint amit Isten igéje meghirdet, akkor a nikolaiták tanításának a csapdájába esünk mi is. A gyülekezet nem ugródeszka. A nikolaiták így gondolták. Bemegyünk oda, végül is most a kultúránkban ez benne van, a kereszténység, valami Jézus követés kezd itt már fölnőni a környezetünkben, na de hát a sok száz Isten mellé még elfér egy miattam, mondták a nikolaiták. Hát hogyha ez az Isten segít abban, hogy elérjem a céljaimat, hát akkor én áldozok ennek az Istennek is. De Jézus nem tűr meg más Istent magán kívül az életedben. És tudom, hogy első körben úgy hangzik, hogy persze, Tamás, most ezt minek mondod? Ez tiszta sor. Amen. Legyen úgy. De csak halkan jelezném, hogy az a kultúra, ami itt van körülöttünk Magyarországon, veszélyes kultúra. A mi kultúránkat két szempontból jellemzik ma keresztény nézőpontból. Egyik szempontból mi vagyunk Európa védőbástyája keresztény szempontból, és ezt nem én mondom, magas körű egyházi vezetők, mint például annak idején az Európai Baptista Szövetségnek az elnöke mondta azt, hogy ránk itt Magyarországon a mostani kormány vezetésével úgy tekintenek, mint a kereszténység védő bástyájára. Szellemi értelemben is. Amíg Magyarország tartja magát, addig van remény. És ez gyönyörű, ez fantasztikus, ezt az időt nekünk ki kell használnunk. Másrésztről, egy olyan kultúrában, ahol a kereszténységet már-már szinte államvallássá teszik, óriási a kísértés arra, hogy némi pozícióért, hatalomért, befolyásért, előrehaladásért olyan dolgokat vállaljunk vagy tegyünk, ami nem méltó az Úrhoz. És ez nem csak gyülekezeti szinten, hanem az egyéni szinten is óriási felelősség. Ezért aztán a pergamoni levél maximálisan aktuális ma is. Amikor beszélgetésbe elegyedsz, és mivel ilyen kultúra vesz körül bennünket, ezért ez könnyen meg lehet, hogy lesznek ilyen beszélgetések. És elmondja a szomszéd, a munkatárs, a rokon, hogy persze, persze, mi is járunk templomba. Amikor éppen nem annyira izgalmas, akkor vannak ott olyanok, akikkel tudunk az üzletről is beszélgetni. És már is ott vagyunk, mint ahol a második világháború környékén az akkori Európának a keresztényei jártak, hogy a templomok voltak a védett házak, mert a templomokban lévőket, az istentiszteletre vagy misére igyekezőket, azokat nem piszkálták, így aztán a templomban gyűltek össze az emberek, és hogyha kellett, akkor üzleti vagy egyéb családi, egészségügyi, bármilyen kérdésekről beszélgethettek. Ebben a helyzetben kiállni Isten igéje mellett, és azt mondani, hogy ennél sokkal többről van szó. Ez élet és halál kérdése. Itt mi nem alkuszunk meg. Nem azért járunk templomba vagy gyülekezetbe, hogy valamit elérjünk ezzel kapcsolatban. A mi hitünk, a mi drága hitünk, az nem egy ugródeszka számunkra, hogy valami nagyobbat vagy többet elérjünk, hanem a kereszténység, a hitünk, az maga a cél. Mi ide akarunk eljutni, sőt, oda, ahova Isten, a mi Urunk vezet bennünket. Értitek a különbséget? Az Istenek mindig áldozatot követelnek. Abban a pillanatban, ahogyan Izrael fiai azt mondják, hogy oda szegődtek Baál Peorhoz, hogy oda dörgölőztek hozzá egy kicsit. Már nem csak az Úr van, hanem azért, hogy jóban legyünk a moábiakkal, ezért egy kicsit van Baál Peor is. Persze, persze, Isten a mi Istenünk, de egy kicsit mégiscsak, ez belefér. Nem fér bele. A tisztátalanság, a más Isten nem fér bele. Mondok néhány olyan frázist, amivel, hogyha kínos helyzetbe kerülnénk, akkor úgy szoktuk magunkat nyugtatni. Na, ezeket kell valahogy kitörölni a szótárunkból. Tehát amikor számon kérik rajtad, hogy miért veszette ennyire komolyan az anyagi tisztaságot? Miért veszette ennyire komolyan a házasságnak a fontosságát? Miért veszette ennyire komolyan a szexuális tisztaságot? És akkor, hogyha zavarba jövünk, akkor ilyen fél mondatokkal kezdjük a mondókánkat, hogy hát, mi is csak emberek vagyunk végül is. Igaz? Ismerős ez? Hát mi is emberből vagyunk, időnként belefér. Vagy. Ó, hát ez a világ már csak ilyen. Ó, hát ez a világ olyan. Komolyan, Tamás, ti itt a gyülekezetben azt tanítjátok a tizenéves fiataloknak, meg a huszonéves fiataloknak, hogy ne feküdjenek le házasság előtt senkivel. Hát normálisak vagytok ti? Hát ez a világ ezen már túlhaladt. Ez a világ nem ilyen. Kicsit lemaradtunk az előző században, Tamás? Nem. Ragaszkodunk az Isten igéjéhez. Vagy, és talán ez a legszofisztikáltabb, rafináltabb az összes megközelítés közül. Amikor a keresztények nincsenek tudatában annak, hogy igen, bűnösök vagyunk, de igen, megváltott bűnösök vagyunk. És ragaszkodunk ahhoz, amit Jézus tanít, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek. Mert ez a félmondat így hangzik, hogy mi sem vagyunk tökéletesek. Hogy mernénk bárkinek megmondani, hogy mit hogyan csináljon? Hát én sem vagyok tökéletes, hogy merném megmondani a kollégámnak, a rokonomnak, a barátomnak, az ismerősömnek, hogy mit akar Isten az életében. Hát nekem sem egy. Igen, mi is küzdünk, nekünk is vannak kísértéseink, de ez nem jelenti azt, hogy ne vennénk maximálisan komolyan, és ne képviselnénk köröm szakadtáig az Isten igazságát. Zárszóként azzal szeretném befejezni, amivel Jézus is befejezi a levelet. A nikolaiták lehet, hogy minden korban nagyobb hatalmat, nagyobb befolyást, több embert, szebb épületet és a többi kínálnának. Mint ahogy, akik Bálám tanítását elfogadták, óriási bávány áldozati lakomán vettek részt, és teli szája lették a bávány áldozati húst. Na most itt nehogy valami véres képek jelenjenek meg előttünk, ez a legnagyobb szabású állófogadás volt. Ez az, amikor belépsz egy állófogadásra, egy ünnepségre, és óriási a terícsmeríts, és azt mondod, hogy nem bírok többet enni, de akkor is akarok. Ezek voltak a bávány áldozati lakomák. És ezt kínálják a nikolaiták. Belépőt magasabb körökbe. Több pénzt, több hatalmat, több embert. Jézus pedig azt mondja, hogy aki győz, annak adok az elrejtett mannából. Tudjátok, hol van az elrejtett manna? A szövetség ládában. A frigy ládában. Az elrejtett manna, amit Mózes és Áron emlékeztetőül Izrael fiainak az isteni tökéletes gondoskodásra elrejtettek néhány darabot a mannából, be a szövetségládába, a frigyládába. Hol van a frigyláda? Senki nem tudja. Ez a manna mára annyira elrejtett lett, hogy senki nem tudja, hogy hol van. És mit ígér Jézus a győzteseknek? Azt, hogy én olyat adok nektek, ami a mennyből származik. Olyat, amitől soha nem éheztek meg. És olyan hatalmat, hogy jöhettek egyenesen, egyenes úton, akadályoztatás nélkül az Isten jelenlétébe. Be a Szentek Szentjén át, a Kárpiton keresztül, kinyitom nektek a szövetségládát, és adok az elrejtett mannából. Értsd, nincs ennél nagyobb hatalom, nincs ennél nagyobb megtiszteltetés, nincs ennél különlegesebb ajándék, mint az elrejtett manna. Ezt kínálja Isten, Jézus azoknak, akik győznek, akik győznek, akik nem tagadják meg az ő nevét, akik nem lépnek hátra, hanem akik ragaszkodnak az ő hitéhez. Amen. Gyertek, ezért fogunk most imádkozni.